Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt a zsidókhoz írt levél 11. részéből fogunk néhány verset felolvasni. A 11. rész 8. verstől a 16. versig. Tehát zsidókhoz írt levél 11, 8-tól 16-ig így szól az ige. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak oly sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Úrunk, kérünk, hogy taníts bennünket, formáld gondolkozásunkat, vonj magadhoz a szívünket. Amen. Néhány héttel ezelőtt megkértek Molnár Istvánék, hogy Pányokon tartsak egy előadást a fiataloknak a vágyaink és a jellemünk kölcsönhatásáról. Hát, nagyon nehéz téma volt számomra. Hetekig gondolkoztam rajta, és úgy éreztem akkor, hogy igazán nem tudtam erre teljesen kiforrott választ és megoldásokat adni, de mégis foglalkoztatott ez a téma továbbra is, úgyhogy annak az előadásomnak készítettem egy kivonatát. Egy kivonatát készítettem annak, és elhagytam a jellemünk részét, és egy olyan gondolatkörben fogok most néhány igét nektek mondani, meg gondolatot, ami kifejezetten a vágyainkról szó. Amikor erről gondolkoztam, akkor egy olyan megállapítást tettem, amit még nem olvastam könyvbe, ez az én megállapításom, hát vizsgáljátok meg, hogy igaz-e vagy nem. Én azt a megállapítást tettem, hogy a Biblia a vágyak könyve. Azért szeretjük nagyon olvasni, mert a Biblia a vágyak könyve. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert hogyha végigolvassuk a Szentírást, Istennek az igéjét, és benne azokról a hithősökről és azokról az emberekről olvashatunk, akikről kisgyerek korunk óta talán olvasunk, azt látjuk, hogy ezek az emberek vágyakozó emberek voltak. Telve vágyakkal, telve voltak kívánságokkal. Ezt szerették volna, azt szerették volna. Ugye hát, ha csak néhány példát említsek, hányan voltak olyanok, akik meg akartak bizonyos élethelyzetből szabadulni? Nagyon sokan. Akár egy nép is meg akart ugye Egyiptomból szabadulni. Voltak olyan, akik gyermek után vágyakoztak. Voltak olyan, akik hittestvérek után vágyakoztak. Voltak olyanok, akik nem hittestvérek, nem gyermek, nem ember után, hanem valami anyagi javak után vágyakoztak. Tele van az egész Biblia vágyakozó emberekkel. Ez nem véletlenül van így. Azért, mert mi is olyan emberek vagyunk, akik vágyakkal telve vagyunk. Egyszerűen telve van a szívünk mindenféle vágyakkal. Most gondolkozzatok el, hogy hirtelen mondaná valaki, hogy na, milyen vágyad van, milyen vágyad van. Biztos vagyok benne, hogy nincsen olyan ember itt közöttünk, meg egyáltalán, akinek ne lenne bizonyos vágy a szívében. Szerintem, ahol a vágy meghalt az ember szívében, vagy valamire való törekvés, ott valószínűleg ott elhal az ember. Tehát az sokszor az történik, tudjátok, hogy meghal egy idős házastárból az egyik, és néhány hónap után követi a másik. Ez nem ritka eset. Miért? Azért, mert a vágya tárgya az életének úgymond sokszor azt mondja, az értelme, ez nem egy jó kifejezés szerintem, meghal. És ahol megszűnik az emberben a vágy, a vágyakozás, egyszerűen az életének az értelme szűnik meg. Amikor elsőnek a vágy szó jut az eszembe, akkor nekem, lehet, hogy nektek nem, de nekem rögtön valami bűnös dolog jön az eszembe. Valami bűnös vágy. Egy parázna vágy. Egy jó nagy torta utáni vágy. Egy jéghideg kóla utáni vágy. Nem is tudom, mit jutnak az eszembe, de olyat, ami nagyon finom, valami nagyon jó, de azért jobb nem élni vele. Tehát valami ilyesmi jut az eszembe. Tehát alapvetően egy negatív jut eszembe, mikor a magárral, a vágyakozásról van bennem szó. És igazából, hogyha végignézzük a Szentírást, akkor azt láthatjuk, hogy ennek nem sok alapja van. Nem sok alapja van. A vágyaknak nem minden esetben rossz a tárgya. És nem minden esetben rossz a vágyakozás. És amikor nyilván vannak rossz vágyak is, hanem a vágyakozás egy olyan dolog, amely egy számukra akkor egy elérhetetlen dolog után való nyújtózkodás. Amit felolvastam itt igét, azért mondtam direkt ezt a szót, ezt a nyújtózkodást, mert ez a pontos görög fordítása, Zsidókhoz írt levél 11. rész 16. versben, így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennye után. Ugye itt vannak a hithősök, akik szintén tele vannak vágyakkal, nyilván szent vágyakkal vannak ők tele, majd erre ki fogok térni. És ez a szó, hogy vágyakoztak, ez azt jelenti, vagy úgy lehet pontosan fordítani, hogy nyújtózkodik valami után. Ugye nekem van egy területem, amit itt beérhetek, elérem ezt a valamit, elérem a mikrofont, akár, de mondjuk, hogyha azt a virágot akarom elérni, azt már nem érem el. Azután csak vágyakozhatok, és elkezdhetek nyújtózkodni, hogy az enyém legyen. Na ilyen a vágyakozás, az új szövetségi szóhasználatban egy olyan dolog a vágyakozás, amit jelenleg nem érhetek el, látótávolságomon belül kerül, és megpróbálom elérni. Ez már egy vágyakozás. Nézzük meg az Ószövetség hogyan fejezi ki a vágyakozás szót, vagy mit tartalmaz. Ugye sokkal inkább jellemzőbb a bibliai szóhasználatban a kívánság szó, és az Ószövetségben a tíz parancsolat végén, ugye megfogalmazza a tizedik parancsolat végén az Úristen, hogy ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, házát, ökrét, szamarát, szolgálóját, szolgáló leányát. Mit jelent az, hogy ne kívánd? Mit jelent az ez esetben, hogy ne kívánd azt, ami a másik? Hát egész pontosan ezt is meg lehet határozni, mit jelent az, hogy ne kívánd. Amikor valami megtetszik nekem, ami a másik, az még nem kívánság. Kávin, meg a nagy igehirdető igemagyarázók azt úgy mondják, hogy ha valami megtetszik a másik, az még nem a kívánság. A kívánság valahol ott nevezhető igazából a bennem elindult folyamat kívánságnak, mikor elkezdek terveket, szövögetni, mesterkedni azon, hogy az a számomra megtetszett dolog az az enyém legyen. Na, az a kívánság. Amikor elkezdek terveket szövögetni, mesterkedni, nyújtózkodni utána, hogy az a dolog az enyém lenne. Valahol itt ez a kívánság. És azt mondja az Úristen, ezt ne tedd. Ezt ne tedd, ami a másik, azután te ne mesterkedjél. Ne szövögess magadban terveket, hogy az a tied legyen, ne nyújtózkodj utána. Miért kell nekünk a vágyakról beszélni? Hát egyrészt, mint említettem, minden ember terve van vágyakkal. Ez az egyik. És a Biblia is tele van vágyakozó emberekkel. A másik dolog, ami szerintem fontos, hogy beszéljünk róla, hogy a vágyainknak a hatása beláthatatlan. A vágyainknak az a lefolyása és terjedelme az olyan messze ágazó és annyira beláthatatlan, hogy ezt el se tudjuk képzelni. Egy nagyon híres vágyakozó ember volt Aháb király. Biztosan ismeritek Aháb király történetét. Ugye megvolt a kis palotája, a kis rezidenciája, haciendája, ugye el tudom képzelni, hogy szépen berendezve mediterrán környezetben, Izrael területén. Talán érezte a tengernek az illatát, és Aháb király hallotta a tenger zúgását, körülött azért pálmafák voltak a kopár helyen, az ő kis rezidenciája ki volt építve. Igen ám, de mellette Aháb király rezidenciája mellett ott volt Nábótnak egy jó kis szőlője. El tudjátok képzelni, jó kis szőlő, a szőlőillat nyári hűs alkonyatkor, mikor megcsapja az orrát, és elkezdett Aháb király vágyakozni Nábót szőlője iránt. Itt kezdődött minden tragédia. Minden tragédia itt kezdődött. Ugyanis mikor Aháb király oda ment Nábóthoz, hogy azt mondja, hogy ad nekem a szőlődet, megveszem, ad nekem. És azt mondja Nábót, hogy Isten őrizettől, ez atyai örökség, ezt nem adhatom el, nem azért, mert nem akarom, mert Isten ezt nem engedi, hogy eladjam. Ezt nem lehetett akkor eladni. És Aháb király fal felé fordult, keserget, mi jött ki ebből? Megtudta a felesége, és a felesége aztán szépen elintézte az ügyet, és egyetlen egy kívánságnak milyen áldozatai lettek? Mint egy lavina. Meghalt Nábótnak a családja, meghalt aztán Jezábel, és Ahábnak az utódaira is kiterjedt ez a bűn. Ebből az egy vágyból adódóan nézzétek meg, mennyi baj keletkezett az embernek. Komolyan kell venni a vágyainkat, amik megindulnak a szívben? Végtelenül komolyan kell venni. Végtelenül komolyan kell venni. Vagy egy pozitív példa, Salamon királyra emlékeztek, felment a gibeoni áldozó halomra, áldozott. Egy szokványos kis áldozása volt a Salamon királynak. Igen ám, de feltette azt a kérdést neki Isten, vagy azt a lehetőséget, amelyre minden gyerek álmodik. Hányszor beszélgettünk a gyerekkorunkban az iskolában arról, mit tenni, ha lenne egy kívánságod? Hát általában a gyerekeknek az a válasza, hogy minden kívánságom teljesüljön. Ugye ez az egy kívánság a gyerekeknek. Hát Salamon nem ezt kérte, hanem azt mondta Salamon, hogy adj nekem bölcsességet, Uram, hogy a te népedet bölcsen tudjam kormányozni. Salamonnak ez egy kívánság volt a szívében, ez egy vágy volt Salamonnak a szívében. És nézzétek meg, mivel pozitív vágy fogalmazódott meg az egész életére és az ő életére kihatóan, pozitív dolgok sorozata indult be. Vagy egy jelentéktelen kis ember. Egy pont olyan Salamon azért nem volt jelentéktelen ember. De egy jelentéktelen kis ember, gondoljátok el, ott van Zákeus, a töpörödött kis idősödő, vámszedő ember. Egyetlen egy vágya volt a szívében. Mi volt a vágya Zákeusnak a szívében?
A szívében. Az igazdalom.
Hát, az is. Meg hogy? Lássa az Úr Jézust. Ez az egy megindult, ez a vágya szívében Zákeusnak. Mit csinált Zákeus? Ne, elfelejtette szinte az, hogy öreg. Addig biztos, hogy minden fájt neki. Fájt, fájt. Hirtelen fel tudott mászni egy fára. A vágyak, a benne elindult folyamatok, azok szinte erőn felüli erőt hallott neki. Fölmászott egy fára. Addig ő szeretett ugye a gazdagságában talán méltóság teljesen végig pöffeszkedni a város főutcáján. Mit csinált Zákeus? Mindent feladott. Nem érdekel, mit gondolnak róla. Irány föl a fára. Feladta az egzisztenciáját, feladta a fájdalmait, mindent feladott. Mennyi mindent? Ez az egy kis vágyából kiindulva. Ez megmozgatott benne minden, és mennyi mindent megnyert aztán. Megnyert az örök életet, és azt gondolom, nem csak ő rá, hanem az egész családjára is áldást hozott. Fontos a vágy? Hát hogy ne lenne fontos? Kell, hogy foglalkozzunk a vágyainkkal? Kell, hogy foglalkozzunk az vágyainkkal. Honnan indulnak ki a vágyaink? Szentírás szerintem egészen pontos választ ad. Erről azt mondja, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Egyszerűen az ember szívének az otthona a gonosz gondolatoknak, de azt gondolom a jó gondolatoknak is. És attól függ, hogy milyen állapotban van a szívünk. Ezért mondja ugye a példabeszédek könyvben, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Jó szívből jó gyümölcsök származnak. Megszentelt szívből, az Úrnak átadott szívből jó dolgok fognak, jó vágyak fognak kinőni. És a vágyak általában azok, mint már mondtam nektek, amik beindítják a kezed, beindítják a lábat és az egész cselekvés sorozatot. Az a pici kis pöcc, az a kicsi kis szikra, az a vágy. Ha rossz a szíved, akkor egyszerűen gonosz vágyaid lesznek. Gonosz indulatok fognak onnan kikerülni, és olyan dolgok fognak onnan kikerülni, amelyek se az ember saját életére, se pedig az embernek a környezetére nem lesznek jó hatással. Elkezdtem azon gondolkozni, mikor a vágyainkról gondolkoztam, hogy vajon van-e olyan, hogy az embereknek a legbelsőbb vágyai. Mert ugye, hogyha végig gondoljuk majd, vagy otthon fogtok ezen esetben gondolkozni, akkor azért fogjátok látni, hogy elég huszák a mi vágyaink. Egyszer erre vágyakozunk, egyszer arra vágyakozunk, de van az embernek egy olyan ős vágya, van-e bennünk egy olyan vágy, ami alapvetően benne van. Mikor erről olvasgattam, akkor azt mondta egyik írás, nem tudom, hogy hol olvastam már ezt, gondoljunk vissza azokra az életünknek, azokra a pillanataira, amelyek az életünk legnehezebb helyzetei voltak. Amikor igazán nyomorultul éreztük magunkat, esetleg kilátástalan pillanatok voltak, és hogy akkor milyen vágyak fogalmazódnak be a szívünkbe? Azt mondja, hogy valahol azon a tájékon lehet keresni azt a megoldást, hogy mik azok a vágyak, amelyek az igazi vágyaink, az alap vágyai az embernek. És azt gondolom, ebben nagyon nagy igazság van, és hogyha végig gondoljátok a ti életeteket, nagyon nagy igazságra lehetek ebben. Nézzétek meg, Dávid királynak az életében voltak, igen-igen voltak mélypontjai. Az egyik mélypontja ugye, amikor elbukott Becsabéval, és paráznaságba esett. Ott nagyon mélyre került, főleg amikor a proféta oda ment hozzá, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, te tetted mindezeket a gonoszságokat. És Dávid király a szívéből, lelkéből bánta a bűnét. Látta, hogy mit tett, érezte, és az a legfájdalmasabb talán az volt, hogy nem tud rajta változtatni, és az addig szeretett Isten, mert Dávid szerette Isten, igaz, szívéből szerette Isten, egyszerűen megbántotta a szeretetének tárgyát. És mi volt Dávidnak ekkora vágya, ami akkor született a szívében, a legbelső vágya? Töröld el az én álnokságomat, tisztíts meg engem, bocsásd meg az én vétkeimet. Én vissza tudok emlékezni azokra az időkbe, amikor megtértem. És nekem hasonló gondolataim voltak. Ugyanezek voltak az alapvágyaim. Nem érdekelt, hogy többiek mit csinálnak, mit gondolnak róla, meg hogy mi. Nem érdekel semmi. Uram, szeretnék tiszta lenni. Szeretném, hogyha az én bűneimet megbocsátanád, és szeretnék készen állni. Nekem még ez is úgy bennem megfogalmazódott, mikor úgy visszagondoltam. Szeretnék készen lenni, felkészült lenni, úgymond felöltözve lenni, hogyha te visszajössz, értem? Vagy ha elszorítasz ebből a földi világból. Bármikor szeretnék készen lenni. Érdekes. Tegnap előtt elhívott a Fűr Gyuri, ismeritek az adventista lelkész, meghaltott az ő körzetébe egy testvér, és már trombitáltam nekik ilyen adventistáknak temetésen, és akkor megint visszahívtak, és ott beszélgettem sokat Gyurival, és akkor beszélgettünk ugye a hívőkről, az ottani hívőkről, mi rólunk, akiket én ismerek hívőt a távolabbi környezetben, és azt a megállapítást tettük, hogy nehéz most a hívőknek. Közömbösek lettünk, elfáradtunk, és egyszerűen meglankadtunk, és azt mondta, náluk is pont így van. Pont így van náluk is. Meglankadnak a hívők, elfáradnak sokszor, megfáradnak. És mi kell ahhoz, hogy újból megelevenedjük, hogy újból felgerjedjen az a vágy a szívünkben, hogy szeressük Istent, hogy ő az életünk közepe, hogy újból ez lobogtasson bennünket. Hát Istennek a szeretetének a megismerése. Egyszerűen azt tudja ezt a vágyat felébreszteni a szívünkbe, azt kell, hogy újra ezt az ős alap belénk elrejtett vágyat, a felkészültség vágyát, ezt újból fellobbantsa a szívünkben. Sokszor megszokjuk azokat a nehéz dolgokat, amelyek itt nap mint nap érnek minket, vagy esetleg halljuk a hírekből. Már immunisak leszünk. Egész komoly dolgokra van talán szükség ahhoz, hogy felrázódjunk. Hogy felrázódjunk, és igazából ezek az ős vágyak, amelyeket Isten belénk ültetett, a tisztaság utáni vágy, az, hogy Istennel rendben legyek, felkészült legyek, ezt komolyan tudjam venni. Az Úr bármikor visszajöhet. Bármelyik percben, utolsó időket élünk, akárhogy is nézzük, felkészültnek kell lenni az ő mennyasszonyának. Mi az, ami eltérít bennünket ezektől a vágyaktól? Mert vannak olyan dolgok, amelyek egyszerűen ezektől az ős vágyaktól eltérítenek. Egyszerűen körbe vagyunk véve olyan dolgokkal, amelyek kívülről generálják nekünk a vágyainkat. Ez így volt az Édenkerttől fogva. Úgyhogy elég, ha csak azt mondom nektek, hogy amikor ott volt a Ádám és Éva az Édenkertben, hány évig sétálhatott szépen ott a jó és a rossz tudásának fája előtt. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig éltek ott. Nem foglalkoztak vele. Volt több ifa. Volt több gyümölcs. Ettek, ittak, jól laktak. Minden rendben volt. Egészen addig, amíg kívülről, mégpedig a sátán azt nem mutatta, nézd csak, ott az a fa. Arra van neked szükséged. Azt nem engedi Isten. Attól tiltott el. Rossz szándékból tiltott el tőled Isten. Egészen oda is, mikor ráfordult a tekintete, oda irányította valaki a tekintetét Évának arra a fára, rögtön megszületett a vágya szívébe. Azt nem szabad? Akkor azután vágyakozom. Azt nem szabad csinálni? Azt csinálom. Pont ugyanezt teszik ma is. Kívülről megpróbálják a vágyaitokat, meg az én vágyaimat is szépen irányítgatni. neked arra dezodorra van szükséged, arra sörre van szükséged, arra nem tudom én mire van szükséged, mert attól leszel igazán férfi, attól leszel igazán nő, akkor éred el ezt, akkor vagy modern, akkor vagy haladó, akkor vagy ilyen, akkor vagy olyan. És elhisszük, még felnőtt emberek is, észrevétlenül. Vannak olyan dolgok, amelyen, hát ezen könnyen átlátunk a szitán. De vannak olyan dolgok, amelyeken nem látunk át a szitán, még felnőttek sem, mert rafináltak. És irányítgatni próbálják a vágyainkat. Sajnos a hívők se mentesek ez alól. Azt kell, hogy mondjam. És nekünk is résen kell lenni, hogy ne egy kívülről befolyásolt emberek legyünk. Kívülről tehát irányíthatják a vágyainkat, sajnos a rossz irányba is. Vannak olyanok, amikor nem speciálisan irányítják a vágyainkat, hanem egyszerűen egy csoportnak a tagjai vagyunk. Én, mint tanár, benne vagyok a tanárok nagy csoportjába. Mint hívő, benne vagyok a hívők nagy csoportjába. És egy csoportba tartozni, ez is egyszerűen azt jelenti, hogy az én vágyaim formálódni fognak a csoport vágyaihoz képest. Akár jó, akár rossz irányba. Nagyon-nagyon tetszik Wesleynek a tudjátok, a John Wesleynek a megtérés, a híres metodista ébredési prédikátornak. John Wesley sok-sok ezer ember előtt prédikált. És oda ment a bányászokhoz. Híres orvos volt. Nem tudom, hogy mennyire híres, de orvos volt. És az én olvasmányaim szerint úgy tanult Wesley, mindenhova lóval ment Angliába, és miközben lovagolt nem tudom hány kilométer, szépen tanult az orvosi könyveket. És aztán, amikor megérkezett, akkor prédikált a bányászoknak reggel, este, aztán ment a következő helyre. Ilyen ember volt Wesley. Valami fantasztikus munkabírású ember volt. És intelligens, és tanult, és a szíve égett az Úrért, és sokan megtértek általa. Na, az ő megtérése nagyon érdekes módon kezdődött. Ugyanis, amikor elment, egészen fiatal korában elhajózott Amerikába, hogy az indiánokat megtérítse, találkozott a csöndes testvérekkel, a csemorva testvérekkel, és ezek azt látta, hogy ezek a csemorva testvérek, ezek fölkelnek hajnalba, és térden állva olvassák a Szentírást, és imádkoznak, és megvallják egymásnak a bűneiket. És látta Wesley, az ifjú Wesley, hogy hát ezeknek olyan, valami olyanuk van ennek a csoportnak, ami nekem nincs. Úgy beszélnek Istenről, ahogy én nem tudok beszélni. Olyan kapcsolatuk van Istenről, ahogy én nem tudok beszélni. És mivel Wesley felvette velük a kapcsolatot, ezáltal csemorva testvérek által, akik nem voltak egy nagy híres evangelizátorok, meg nem ez volt, de szentül éltek egy kis közösségbe, és ők is Amerikába utaztak, ezáltal a csoport által az ő vágyai is szépen formálódtak úgy, hogy az Isten szerint valók legyenek. Milyen jó, hogy egy csoport így is befolyásolhatja az emberek vágyait. Felteszem a kérdést, vajon a mi gyülekezetünk az, hogyan formálja a mi vágyainkat? Tud ilyen pozitív hatást kelteni? De gondoljátok, egy csoportnak lehet negatív hatása is. Egy csoport vágynak. Hát mikor, gondoljatok csak arra, amikor Izrael királyt kívánt. Hát nekünk is legyen már királyunk. Hát mindenkinek királya van. Minden országnak, minden népnek királya. Akkor nekünk is kell egy király. Nem volt ez kedves Isten szemében, megadta neki. De ez is egy csoportnak a kívánsága lesz. Egy ember nem kíván ilyet, egy csoport már tud kívánni. Aztán van olyan, amikor olyan kívánságok ébrednek be, vagy olyan vágyak születnek meg bennünk, amelyek abszolút nem foglalkoztatnak bennünket, de jön egy bizonyos élethelyzet, egy váratlan szituáció, és az élethelyzet ad egy olyan kívánságot a szívünkbe, amelyek igazából akkor tudnak csak megfogalmazódni. Ilyen az, mikor például Annának nem volt gyermeke. Ha Annának lett volna gyermeke, akkor biztos, hogy soha nem lett volna az a kívánság, hogy legyen gyermeke. Ha zsidók nem lettek volna Egyiptomban, fogságba, biztos, hogy nem vágyakoztak volna szabadulás után. Az élethelyzetük egyszerűen generálta, hogy bizonyos vágyak megszülessenek benne. Hallottam egy nagyon jó történetet. Ez a utóbbi idők legjobb története. Lehet, hogy már ismeritek. Nagyon-nagyon tetszett. Albert Einstein, idős professzor, utazott vonaton a egyetemre, ahol ő tanított, és jött hozzá is a kalauz Einsteinhez, hogy kérte a jegyeit. Einstein tapogatta a zsebeit, sehol a jegy. A jegykező azt mondja, hát Einstein úr, vagy nem tudom, hogy szólalt, tudjuk, hogy jön ki. Elhisszük, hogy vett jegyet, nagy tisztelője vagyunk. Ne keresse jegyet, Einstein csak. Csak nem találja a jegyet. Hát a kalauz hiába, de nem kell a jegy. Tudjuk, hogy ki ő, elhiszük, még ingyen is utazhat, mert tiszteljük magát. Tovább ment a kalauz. Hát lekezelt az utasok jegyét, leírás alapján. Visszafordul, hát látja, hogy Einstein a széke között négy kézláb keresi a jegyét. Hát oda megy a kalauzhoz, hát Einstein, hát ne keresse a jegyet, elhiszük, hogy megvette a jegyet. Tudjuk, hogy ki maga, mondta neki a kalauz, és mondja Einstein föláll, azt mondja, én is tudom, hogy ki vagyok, de azt nem tudom, hogy hová utazom. Érdekes történet. Én is tudom, de nem tudom, hogy hová utazom. Azért kellett neki egy, mert nem tudta az úti célját. Milyen érdekes, ugye? És hirtelen az az élethelyzet adott neki egy vágyat, ugye nem foglalkozott volna jegyével, de az élethelyzet adott neki egy vágyat, hogy megtudja azt, hogy hová utazik. Te tudod, hogy hova tart az életed? Vannak itt közöttünk olyanok, fiatalok, gyerekek, akik még nem adták át az életüket Krisztusnak. Vannak itt olyanok, akik esetleg még nem a mennyország felé tartanak. Hát akkor hová utazol? A te életed hová tart? Vagy vajon azzal az életmóddal, amit éppen most élsz, keresztényként, te tudod, hogy hova tartasz? Tudod, hogy hova vezet az az út, amelyre éppen ráállt? Vagy neked is meg kell azért nézned, hogy menj felé tartok? Menj felé. Rendben. Az Úrnak átadtam a szívem? Átadtam. Menj felé. Rendben van. Akkor mehetek tovább. Vagy azt mondod, nem biztos még az úti cél. Egyáltalán nem biztos az úti cél. Nagyon érdekes dolog ez. Nagyon érdekes dolog ez. Tegnap kint feküdtünk az erkélyen. Heten. Kifeküdtünk az erkélyünkre. Néztük a csillagokat, és beszélgettünk. Vajon ki hova tart? Vajon ki hova tart a családban? Vajon elérjük az örök célt? Van-e mennyország? Hogy lesz a pokol? Hogy lesz a mennyország? Azt mondta az adventista lelkésze, hogy Fürdőrival beszélgettem, nagyon jól beszélgettünk vele, azért idézem őt többször. Egyszer megkérdezte tőle egy fiatal, hogy azt mondja, milyen lesz a mennyország? Hát azt mondta Gyuri, azt mondtam neki, figyelj, ha meglátod a mennyországot, akkor az olyan lesz, hogy eszed ágában nem lesz visszajönni a földre. És innen én egy tapottat nem akarok elmozdulni. Azt mondta, ilyen lesz a mennyország. Igaza van. Ilyen lesz a mennyország. Nem tudjuk, mert Pál apostol azt mondja, olyan a mennyország, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem sejtett. Ilyen a mennyország. Vajon odafelé tartunk? Mindig lebeg előttünk ez a cél. Elhiszünk még mindig az örök életben? Vagy azt gondoljuk, hogy meghaltunk, szép életet éltünk, meg volt minden úgy rendezett volt, még benne volt a hit is, és aztán hát úgy vége lesz, egyszerűen elfogadjuk. Nagyon sok, azt mondja a Szentírás, az emberek a haláltól való félelem miatt rettegve élik napjaikat. Én sokszor azt tapasztalom, és beszéltem, most már kollégám régen tanáraim voltak közül, és azt mondják, nem félek a haláltól, mert ez az élet rendje, és akkor elmúlik minden, és vége lesz. Rengeteg ember így átadja magát. Régen az emberek sokkal jobban féltek a haláltól. Lehet, hogy most is van bennük félelem, de azt hiszik, hogy a halállal vége lesz minden. Nem lesz vége minden a halállal. Egyszerűen ezt mondja a Szentírás. Nem lesz vége. Ott folytatódik minden. És ki mint élt ezen a földön, ki milyen döntéseket hozott ezen a földön, az örök sorsát határozza meg. Ezek a Biblia szavai. Ugye, amit vetünk itt ezen a földön, azt fogjuk majd aratni. Nagyon érdekesek ezek a dolgok. Na hát visszatérve a vágyakra, még néhány szót azért mondok nektek. A vágyainkkal kapcsolatban még találtam egy nagyon érdekes idézetet. Ezt szerintem érdemes megjegyeznetek. Én is így megjegyeztem, elraktároztam magamnak, egy kicsit bonyolult, de nagyon jó. Ez egy költői kérdés kicsit. Feltette az író, ahol olvastam. Mi a jobb? Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, vagy szabadjára engedett szenvedélyekkel közt morzsolódni. Milyen érdekes. Visszafojtott szenvedélyek között vánszorogni, vagyis amikor szakad belőlem ki a szenvedély, tele vagyok vágyakkal, amit nagyon szeretnék, és visszafojtom, és erővel vissza van folytva, vagy le van nyomva, vagy kívülről lenyomják bennem, és így vánszorog az embere. Olyan ilyenkor az ember élete, mint hogyha ha fékeznék egyfolytában. Végig ott a lába az ember fék, az embernek a lába a fékén. Mi történik ilyenkor? Szétég minden.
szétég az ember élete, kiég az ember. Ott vannak a vágyai, minden, nem engedik, hogy azok a vágyak kiteljesüljenek. Ez az egyik. Szerintem ez nagyon rossz. Ez egy biztos, hogy nagyon rossz. Gondoljatok vele, egyetlen egy példa jutott eszembe. Emlékeztek Jeftére? Jeftének nagyon híres fogadalma volt. Ha visszajövök a csatából és győzök, uram, aki először kijön az én ajtómon, azt neked áldozom. Hát Pechére a lánya jött ki, és oda kellett áldozni. Ugye nem is tudjuk hová tenni Jeftének ezt a fogadalmát. Én azt mondom, hogy beteg lélekből beteg fogadalom fog kiszahadni. Jefte, biztos vagyok benne, egy nagyon beteg lélek volt. Miért merem ezt gondolni Jeftéről? Mert ő egy olyan gyermek volt, akit elűztek. Mert az apjának egy kétes viszonyából származott Jefte, és amikor születtek a többi testvérei, akik igazából féltestvérei voltak, azt mondja, te nem is vagy igazi testvérünk, menj innen! Jefte el lett üldözve. És nézzétek meg, Jefte, mégis azt gondolom, azt hiszem, hogy ő is hithős volt, mert a szívébe tudta, hogy ő nem erre a sorsra van elhívva. Tudta Jefte, hogy ő nem erre a sorsra van elhívva, Isten vele más tervezett, de végig ott volt az a seb, ott volt az a visszafogott érzelmek, ott, amikor el volt választva a családjától, hogy na majd, ha visszahívtok, na majd, ha visszahívtok, tudom, hogy vissza fognak hívni. És vissza is hívták Jeftét, és amikor visszahívták Jeftét, akkor azt mondja, na most bezzeg visszahívtok. Na most így, ugye, kitört belőle az, ami ott lappangott a szívébe, és sajnos azok a visszafolytott indulatok, amelyekkel lehet, hogy nem bírt, valószínűleg nem bírt megharcolni, valószínűleg ezért olyan fogadalmat, átgondolatlan fogadalmat is tett, amit egyszerűen egy beteg szívből származott. Én azt gondolom. Van, amikor így visszafolytja az ember. Aztán nézzétek meg a másik véglet, szabadjára engedett indulatokkal, vagy vágyakkal közt morzsolódni. Amikor az ember azt mondja, ezek a vágyak vannak az én szívemben, ki kell teljesedni, és kirobban, mint egy tűzhányó. Ez Dávid, mikor ott volt Becsabéval, amiről már beszéltem nektek. Nézzétek meg, szabadjára engedte az indulatait. Tudta, hogy nem szabadott volna. Nem szabadott volna. És valamikor azt mondjuk, hogy én ilyen ember vagyok, kiengedem az indulatom, ki kell engednem a gőzt. Igen, ám csak azok a vágyak, azok, amik kirobbannak az emberből, óriási károkat tudnak végezni az emberrel. Mit tegyünk tehát ezekkel a vágyakkal? Azt gondolom, az Isten félelem, ez egy olyan dolog, amelyet Isten adhat a szívünkbe, amely helyére tudja rakni a vágyainkat. Isten, mikor meggyógyítja a szívünket, akkor ezek a vágyaink a helyükre kerülnek. Lesznek olyan vágyaink, lesznek olyan kívánság, amelyektől megszabadít Isten. Megszabadít Isten. Gondoljatok a gróf Csekonics Gyula báróra, emlékeztek. Nem vagyok én Csekonics, szokták ezt mondani. Ugye, mit csinált Csekonics Gyula? Egy éjszaka alatt elherdált birtokokat, kastélyokat, mindent elkártyázott. Nem foglalkozott vele. Volt neki bőven. Másik éjszaka a következő birtokot elkártyázta. Lóversenyre, meg minden. Még egy magyar közmondás is származott a nevéről. Nem vagyok én ugye Csekonics. Ezt csinált. Egyszerűen ez ilyen embernek, aki nem bír mit kezden az indulatában, már elvakul, és már csak megy a vágyai után, nem foglalkozik, nem lát, se nem hal, se nem lát, az ilyenek szabadulni kell a vágyaitól. És Isten képes olyan vágyaktól megszabadulni, amelyek az nem az Isten dicsőségére vannak. Vannak olyan vágyaink, amelyek ellen küzdenünk kell? Öldökölnünk kell vágyainkat, amelyek csak ide, erre a földre irányulnak, mert azok a vágyaink bizony elfolytják azt, amik a menny felé indulnak. És azok a vágyaink, amelyek pedig a menny felé, az örök életre való vágyaink, azokat pedig éltetnünk, táplálnunk kell. Olvastam egy könyvet, annak az eleje kezdődik így. Egy embernek a beszámolója volt, egy sikeres ember, volt szép felesége, szép gyerekei, okosak voltak a gyerekei, egy gyülekezetben jár, és mikor a barátjával beszélgetett, akkor azt mondta a barátjának, hogy figyelj csak, az elmúlt 20 évem olyan volt, mint egy rossz film. Remélem a következő nem ilyen lesz. Nézett rá a barátja, miért mondod ezt? Miért mondod ezt? Hát szép feleséged van, szép gyerekeid vannak, okosak, anyagi biztonságban élsz, minden rendben van körülötted, gyülekezeti életed is rendben. Miért mondod azt, hogy az elmúlt életed olyan, mint egy rossz film, és hogy beszélgettek, kiderült, hogy ennek az embernek az életében minden vágya csak a jelenre korlátozódott. Amikor fiatal volt, ez az ember megtért. És olyan vágyak voltak a szívébe, és olyan vágyaknak élt, amelyek túlmutattak a földi életén. Embereket menteni, jót tenni, adni, akinek nincsen. Olyan dolgokat tenni, amiből nekem nulla hasznom van. Semmi, amiből nekem semmi hasznom van, mindent Isten dicsőségére. Ilyen vágyak mentén élt fiatal korában. Aztán valahogy ez eltűnt, és akkor felnőtt lett, akkor próbálta kiépíteni az egzisztenciáját, és földieknek élt, és eltűntek az életen túlmutató vágyak. És ez a második olyan, ami belénk van ültetve, amely nélkül elsorvad az ember. Elsorvad az ember, hogyha az életünkben nincsenek olyan vágyak, és nem azok szerint a vágyaink szerint élünk, amelyek túlmutatnak az életünkön. Kell, hogy olyan vágyaknak teret adjunk az életünkben, amelyek az életünkön túlmutatnak, mert ezek azok, amelyek igazából löketet adnak a mi életünknek. Ez azok, amik igazán tartalmat adnak az életünknek. És azok az emberek érzik igazán üresnek az életüket, és semmit mondónak, és hiába valónak, hiába van minden meg, hiába gurul a szekér, vagy hiába akár itt is biztonságban, akinek egyszerűen azt érzi, hogy az életemmel lezárul. Vége! Ha én megszűnök itt a Földön, akkor senkinek nem fog hiányzni. Semmit nem tudtam tenni esetleg, ami az örökké valóság számára fontos. Katasztrofális. A legtöbb ember így él. És sokszor észre sem vesszük, hívők is így élünk. Vajon élünk az örökké való vágyaink mentén? Vannak örökké való vágyaink? Pál apostol meg az ő írásaiban többször számol arra, hogy neki az örökké való vágyak igenis sokat jelentenek. Azt mondja, hogy azért sóhajtozunk ebben a testben, mert vágyakozunk felölteni a mennyből való hajlékunkat. Vágyakozott felölteni a mennyből való testet. Tudta, hogy ez a porsátor, amiben élünk, ez a hús, bőr, csont, vér, ez minden semmi lesz. Por leszünk. Egyszerűen por leszünk. Kapunk egy mennyből való testet. Hitte ezt Pál apostol, és ez a vágy volt az, ami az egész életének minden tettét irányította és befolyásolta. Vajon ezek a dolgok, ezek mennyire hagyják át a gondolkozásunkat? Ezek olyan vágyak szerintem, amelyek nem csak így egy csettintésre születnek meg az emberben. Sokszor. Az, hogy levetni ezt a földet, meghalni, és inkább már lenni az Úr, ez nem születik úgy az ember szívébe. Ez miközben minél jobban megismerjük az Urat, minél inkább szemléljük őt, és minél inkább gondolkozunk azon, mindazok, amit a Szentírás kijelent, vagy a hallott igazságon, szerintem a léleket szépen elvezet erre a dolgokra, és arra az időre elkészülünk. De azért szerintem jó, hogyha végig gondoljuk ezeket a dolgokat, jó, hogyha ezeket az örökké való vágyainkat egy kicsikét felmelegítjük, egy kicsit tápláljuk. És nézzétek meg, nem véletlenül olvastam fel ezt a 11. rész 16. versét, mert ugyanerről van szó, az örökké való vágyak után, így azonban jobb után vágyakoztak ezek a hithősök. Jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Olyan után vágyakoztak, olyan dolgok után, ami túlmutat az ő önös érdekeiken, az ő egyszerű kis föld életükön, az életükön túlmutat, ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra város készített. A hitembereinek a vágyai mutatnak túl az ő életükön. A hitembereinek. Ha hitemberei vagyunk, a vágyaink túljutnak az életünkön. Ha nem vagyunk a hitemberei, a vágyaink le fognak itt ragadni. Azt kívánom nektek, hogy legyetek a hitemberei. Lehettek a hithősei. A hithősei egyszerű emberek voltak. Mi is azok vagyunk. De válhatunk a hitemberei, és ilyen vágyakkal telik. Kívánom azt nektek. Ámen.